Hallgassátok meg Istennek igéjét, melyet olvasok hitünk épülésére és lelkünk megerősítésére. A Galatákhoz írott levél 5. fejezetének 22-től 26-ig terjedő verseiből. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Ne legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők. Az az ige, amelynek alapján szólani kívánok hozzátok, megírva található a Galatákhoz írott levél 5. fejezetének 22. versének egy részében a következőképpen. A lélek gyümölcse pedig szívesség. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet az Úr Jézus Krisztusban. Már a szerda esti áhítaton is elmondtam, hogy mostanában a lélek gyümölcse témában kutatgatok. Éppen ezért erre a mai Isten tiszteletre is innen hoztam az üzenetet. A lélek gyümölcsének csupán egy megnyilvánulásáról szeretnék itt ma szólni. Egy olyan jellemvonásról, amelyet lassan elfelejtenek az emberek, de amelyet, ha megnyilvánul, ha teret kap, szívesen igénybe vesznek. A szívesség a mai igehirdetés alaptémája. Az interneten böngészve találtam is egy honlapot, amelyet szívességszolgáltató önkéntesek üzemeltetnek. Itt szívességet lehet felajánlani a szívességet igénylőknek, illetve szívességet lehet kérni. Na nem, akárhogyan, vannak szabályok, van egy amolyan kódexük, amihez a regisztrálóknak tartaniuk kell magukat. A szívesség kódex többek között leszögezi azt, hogy ne kérj pénzt, ne ajánlj pénzt. A szívesség gesztus, ami hitet, reményt, önértékelést erősít. Aztán az is a szabályok között van, hogy a csere nem szívesség. A szívesség fogalom lényege szerintünk, hogy nem tart igényt ellenszolgáltatásra, még csereként sem. Aztán légy tárgyilagos, mondja a kódex. Szívesség bejegyzést arról írj, amit kérsz, amit felajánlsz. Annak, hogy ki vagy, és miért, és milyen helyzetben, a személyes adatlapodon a helye. Ne ismételj, egyszer elég. Bejegyzést is, és regisztrációt is. Meg fogja találni, akinek dolga van vele veled, bíznod kell. Mindig akkor érkezik, és az érkezik, ami időszerű. Ne kéreges, mondja a kódex, nyilvánosan se privát üzenetben. Még másnak se kérj. Aztán ne manipulálj. Intenzív érzelmi hatást kiváltó bejegyzéseket és képeket nem látunk szívesen. Politikai, vallási, világnézeti propagandának sem adunk teret. Ne ítélj, ne személyeskedj. Az elfogadás fontos alapértékünk. Saját tapasztalatokat szívesen látunk, vélekedéseket és ítéleteket nem. Olvasva ezeket a szabályokat és még a többit is, amit már nem is idéznék, szomorúan konstatáltam magamban, lám-lám, ide jutottunk. A szívesség helyes megéléséhez, helyes megvalósításához is már definíciókat, szabályokat kell gyártani. És aki nem úgy tartja be a szabályokat, akkor az már kiszűrődött a szíves emberek listájából. Vajon milyen követelményeknek kell majd újra megfelelnie, ha vissza akar kerülni erre a listára? Visszakerülhet-e egyáltalán valaki, aki kiesett a szívesek közül? Van-e amolyan ABC, esetleg D vizsga is szívességből? Komolyra fordítva a szót, vajon az emberek maguktól, úgy belülről mára már tényleg nem tudják. Elfelejtettek szívesek vagy kedvesek lenni. Pedig még ismerősen hangzik a szó, hiszen még gyakoroljuk a jó modort, és szinte mechanikusan ismételgetjük a szívesen, amikor valaki megköszöni nekünk segítségünket. Aztán halljuk is a mindennapi beszédben is, kérek egy szívességet tőled, kérek egy kis szívességet tőled, vagy tettem egy kis szívességet, kifejezést. De sajnos sem ezek, sem a szabályozott szívességek már nem egészen fedezik azt a jelentést, amivel a szívesség szó a felolvasott igében, a Galatákhoz írott levélben bír. A magyar értelmező szótár így határozza meg a szívesség szó jelentését. Szíves jóindulat, segítő szolgálatkészség és az ezekből fakadó jó cselekedet. Ezek a meghatározások már egészen jól meghatározzák, megközelítik a szívesség szó eredeti jelentésének egy részét. Már csak az alkalmazás a kérdés. Annak a bibliai görög szónak a magyar jelentése, amely itt szerepel a Galatákhoz írott levélben, két csoportra osztható. Az első jóság, becsületesség vagy jó indulat jelentéssel bír, a második jóságosság vagy valaki iránti hajlandóság, kedvesség, jó indulat. És ez utóbbi értelemben van említve itt a felolvasott ígében. Ebben az értelemben a szívesség a szeretethez nagyon hasonló jellemvonás, amely abban nyilvánul meg, hogy készek vagyunk segítséget nyújtani, mégpedig jókedvel, önzetlenül, viszonzást nem várva. Ezen felül azt is jelenti, hogy ha valóban teremjük a szívességet, mint a lélek gyümölcsét, akkor olyan a viszonyulásunk embertársainkhoz, hogy ők jól érzik magukat a mi jelenlétünkben. Ki lehet a példa a mi számunkra szívességből? A Bibliában, akár az Ószövetségben, akár az Újszövetségben is találunk példát olyanokra, akik szívességből jelesen megfeleltek. Mégis talán a legszebb és követendő példa a szíves magatartásra, magának a mi Urunknak, Jézusunknak az élete. Az, amilyen lelkülettel ő fordult a bajban levő, a megvetett emberek felé, vagy ahogy a gyermekek felé is viszonyult akár. Egész élete az igazi szívességet szemlélteti. Jelenléte megtisztította a ház légkörét, élete kovászként hatott a társadalom különböző csoportjaira. Tisztán és hiba nélkül járt a meggondolatlanok, a gorombák, a barátságtalanok, a tisztességtelenek, vámosok, az igazságtalan samaritánusok, a pogány katonák, a durva földművesek között is. Itt is, ott is szólt egy-egy részvételje, szívélyes szót. Osztozott a terhek cipelésében. Sohasem hallgatta el az igazság egyetlen szavát sem, ám mindenkor szeretettel szólt. Még akkor is, amikor a képmutatást leplezte le, vagy a hitetlenséget, vagy az álnokságot. Ilyenkor, olvasva élettörténetét, az evangéliumokat, talán azt érezzük, hogy fájdalom van a hangjában, hogy még a legsúlyosabb feddéseit is a megrendülés hatja át. Hát igen, az Úr Jézus szép és követendő példa, de hogyan valósítsuk meg ezt a fajta életformát a mi életünkbe? Ha őt befogadtuk a mi személyes életünkbe, ha átadtuk önmagunkat neki, akkor bizony mi nekünk magunknak is hozzá hasonlóká kell lennünk. De hogyan valósul ez meg kapcsolatainkban? Hogyan látható az, hogy ő a mi Urunk, és hogy az Isten lelke valóban ott munkálkodik bennünk? Keresztény testvéreim, ha az Isten szeretete él bennünk, akkor annak mindenképpen meg kell nyilvánulnia a mi életünkben. Nem csupán segítő és adakozó lelkületben, hanem barátságos, kedves gesztusokban, szavakban is. Igen, tudom, 2015-ben élek én is. Az udvariasságot mára már nem sokra becsülik. A kedvességet, a gyengéd megnyilvánulásokat pedig sokan már szégyellik is. És vannak olyanok is, akik szívükben még készségesek ugyan, ám hiányzik belőlük a kedvesség. Őszinteségükkel, egyenességükkel tiszteletet parancsolnak ugyan, de sajnálatos módon nem eléggé szívélyesek. Ez sokszor még a saját boldogságukat is megrontja, és sokat levon a másokért végzett szolgálatok értékéből. A kedves megnyilvánulások elmulasztása és a figyelmesség hiánya meglátásom szerint az életben megszerzett sok áldásos megtapasztalást is képes tönkretenni, vagy társas kapcsolatot megrontani. Pedig sem anyagi áldozatot nem kell hozni érte, sem különösebb erőfeszítést nem kell tenni. Azért, hogy arckifejezésünk és szavaink barátságosak, kedvesek, szívesek, egy szóval szeretettel teljesek legyenek. A szíves vagy szívélyes magatartást bárhol gyakorolhatjuk. Otthon, családi körben, szeretteink körében talán inkább megengedjük magunknak a szeretetlen megnyilvánulásokat, a goromba az indulatos magatartást, mint idegenek között. Pedig ha Krisztus uralkodik bennünk, otthon is ugyanolyan keresztényeknek kell lennünk, mint máshol. A keresztény kedves szavakkal szól, kedves magatartással viszonyul rokonaihoz, munkatársaihoz, udvarias, szeretetteljes és együttérző. Isten gyermekei között nincs durva lelkület, mert a lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség és önmegtartóztatás. Amilyen lelkület uralkodik otthonainkban, olyan lelkülettel vagyunk jelen a gyülekezetben is. Ezért arra kell nevelnünk magunkat, szeretett testvérek, hogy könyörületesek, kedvesek, szelídek legyünk. Tudjunk megbocsátani, legyünk tele megbocsátással és együttérzéssel. Igen, tudom, nehéz, de miért ne próbálnánk meg? És nem kell félnünk attól, hogy így majd kellemetlenek leszünk, vagy antiszociálisak. Gondoljunk arra, hogy így magatartásunkban is Krisztusunkat tükrözzük. Aztán a magatartásbeli problémáink mellett egyre inkább az is tapasztalható a mában, hogy az emberek durva, bántó szavakkal illetik egymást, holott szinte mindenki vágyik a kedvesség, a szeretet megnyilvánulásai iránt. Sokan kifejezésre is juttatják, hogy mennyire hiányolják az előzékenységet, a szívességet. Vajon miképpen töltjük be mi keresztjének ezt a hiányt? Miképpen töltöm be én, mint keresztjén ember, ezt a hiányt? Meglágyította-e Jézus a mi természetünkben azt, ami emberi mi voltunkból adódóan kemény és durva? Hagytuk-e azt, hogy elsimítsa azt, ami a mi modorunkban érdes és szúrós? Mert csak ő képes a szavakat szelíddé, a viselkedést pedig megnyerővé tenni. Ahogy készültem, eszembe jutott még egy kontra dolog, mégpedig az, hogy mi a helyzet a kedvességgel, a szívességgel és az igazság szeretettel. Hogyan tud a kedvesség, a szívesség összekapcsolódni az igazság szeretettel? Lehet-e vajon kedvesen feddeni? Lehet-e vajon kedvesen megfeddeni azt, aki bűnt követ el? A kedvesség nem jelenti, keresztény testvéreim, a bűn jóváhagyását. Krisztus Urunktól ebben a témában is tanulhatunk, aki megmutatja, hogy fejezhetjük ki szeretetünket a bűnösök iránt, ugyanakkor hogyan kell megróni a helytelenségeket. Gondoljunk a paráznasszony történetére, vagy Zákeus történetére, vagy egyéb más történetekre Jézusunk életéből. Végül még egy utolsó témakor foglalkoztatott, hogy ki felé legyünk igazából kedvesek. Csak a hozzánk közel állók felé, vagy a világ által nagyra becsült, jó természetű emberek iránt kell minekünk kedveseknek lennünk. Esetleg kivétel nélkül mindenki iránt. Ha csak bizonyos emberek iránt vagyunk szívélyesek, akkor vizsgáljuk meg, hogy ez vajon tényleg a lélek gyümölcse, mi bennünk, vagy egyszerűen önző emberi magatartás. Az Úr Jézus Krisztus a társadalmi osztályok minden rétegéhez kedvesen szólt. Ha könyörtelenek vagyunk az emberekkel, az nem a krisztusi lelkületre utal. Ha ridegen bánunk az emberekkel, akkor nem számít, hogy mennyire helyes a mi okfejtésünk, és mennyire igaz az, amit mondunk. A mondanivalónk nem fog eljutni a szívükig. Szabályok vagy érvek ismételgetésével sokszor semmire sem lehet eljutni, a Krisztus által megtermett szeretet és szívesség viszont igenis megtalálhatja az utat a másik ember lelkéhez. Keresztény testvéreim, igen, több krisztusi együttérzésre van szükség, nem csak azok iránt, akiket hibátlannak gondolunk, hanem az olyan szegények, szenvedő és küzdő lelkek iránt is, akik gyakran hibáznak, vétkeznek és megbánják, vagy akik kísértésbe esnek és elcsüggednek. Én azt kívánom mai istentiszteleten mindnyájunknak, hogy irgalmas főpapunkhoz hasonlóan gyarlóságaikon, embertársaink gyarlóságain megindulva közeledjünk hozzájuk. Higgyük el, így leszünk kedvesek Urunk előtt, és nem csak Urunk előtt, hanem szívesek leszünk embertársaink szemében is. Így megnyerjük nem csak Urunk, hanem embertársaink jó indulatát is. Amen.